Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a vatikáni csillagvizsgáló ülésére. A tudomány legyen az ember szolgálatára, ne pusztítson. Parolin bíboros. Oroszország távolléte korlátozó tényező volt az ukrajnai békecsúcson. Keresztény névmás ragozás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnapra. Ferenc pápa a vatikáni csillagvizsgáló ülésére. A tudomány szolgálja az embert, ne pusztítsa el. Georges Lemaître csillagász emlékére tartják második összejövetelüket a vatikáni csillagvizsgáló tudósai június 16-a és 21-e között Castel Gandolfóban. Fekete lyukak, gravitációs hullámok és téridő szingularitás címmel. A kozmológus elméletére emlékeztetve a pápa aláhúzta, hogy a teremtés és az ősrobbanás két különböző valóság, és hogy az urat nem lehet egyszerűen emberi ésszel kategóriába sorolni. Isten rejtve marad előttünk.
Vi do il mio cordiale benvenuto e vi ringrazio di questa gradita visita. Particolare sono grato a fratel Guy Consolmagno.
Ferenc pápa köszönetet mondott Guy Consolmagno testvérnek, a vatikáni csillagvizsgáló igazgatójának, valamint a tudós közösségnek a második emlékkonferenciáért, amelyet először 7 évvel ezelőtt tartottak a belga pap tudós tiszteletére. Időközben a kozmológus tudományos munkásságát a Nemzetközi Asztronómiai Unió is elismerte, mely úgy döntött, hogy az ismert Hubble-törvényt hívják Hubble-Lemaître-törvénynek. A mostani konferencián a világegyetem kutatásának legújabb kérdéseiről cserélnek eszmét. A Hubble állandó mérésével elért különböző eredmények, a kozmológiai szingularitások rejtélyes természete, az ősrobbanástól a fekete lyukakig, valamint a gravitációs hullámok igen aktuális témája állt a középpontban.
La Chiesa è attenta a tali ricerche e le promuove.
Az egyház figyelemmel követi és támogatja ezeket a kutatásokat, mert felrázzák korunk emberének érzékenységét és értelmét, állapította meg beszédében a pápa. A világegyetem kezdete, fejlődése, a tér és az idő mély szerkezete az embereket nehéz kutatás elé állítja, hogy irányt találjanak egy olyan óriási területen, ahol félő, hogy elvesznek. Ez segít, hogy felismerjük a zsoltáros szavainak időszerűségét. Bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondot viselsz reá? Majdnem isteni lényé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába elé vetettél. Világos tehát, hogy ezek a témák fontosak a teológia, a filozófia, a tudomány számára épp úgy, mint az ember lelki életében.
Georges Lemaître è stato un sacerdote, uno scienziato esemplare.
Georges Lemaître pap és kiváló tudós volt. Emberi és spirituális életútja olyan életmodell, amelyből valamennyien tanulhatunk. Apja szándéka szerint mérnöknek tanult. Besorozták az első világháborúban, amelynek megtapasztalta szörnyűségeit. Felnőttként a papi és tudósi hivatást választotta. Kezdetben, ahogy mondani szokás, konkordista volt, vagyis abban hitt, hogy a Szentírásban tudományos igazságok vannak lefektetve. Emberi tapasztalásai és az abból következő spirituális gondolatmenet révén megértette, hogy a tudomány és a hit két külön úton jár, egymással párhuzamosan, melyek között nincs konfliktus. Sőt, ezek az utak kölcsönösen összhangot teremthetnek, mert mind a tudomány, mind a hit egy hívő számára ugyanabból származik, Isten abszolút igazságából ered. A hit útján előre haladva Lemaître arra a meggyőződésre jutott, hogy a teremtés és az ősrobbanás két különálló valóság, és hogy az az Isten, akiben hisz, nem kategorizálható könnyedén az emberi értelem szerint, hanem rejtett Isten, aki mindig a misztérium dimenziójában marad, sosem érthető meg teljes mértékben.
Cari amici, vi auguro di continuare a confrontarvi in uno spirito leale e umile sui temi che state discutendo.
Ferenc pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy a vatikáni csillagvizsgáló konferenciáján lojális és alázatos szellemben tudják tovább folytatni az eszmecserét. A szabadság és a befolyásoló tényezők hiánya jellemzi a konferenciát, ami remélhetőleg segíteni fog előre jutni az igazság keresésében, mely biztosan Isten szeretetének kisugárzása. Hit és tudomány egyesíthető a szeretetben, ha a tudományt korunk emberének szolgálatába állítják, nem pedig eltorzítják az ő kárukra, vagy egyenesen elpusztításukra használva azt. Menjetek el az emberi megismerés határaira, ott lehet megtapasztalni a szerető Istent, aki kielégíti és oltja a szívünk szomját, mondta még a pápa a tudósoknak, majd áldását adta munkájukra.
Parolin bíboros, Oroszország távolléte korlátozó tényező volt az ukrajnai békecsúcson. Az olasz szenátusban a béketeremtésnek szentelt rendezvényen Parolin bíboros kommentálta a hétvégén Svájcban megtartott magas szintű ukrajnai békekonferenciát. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár nyilatkozatában hasznosnak minősítette a hétvégén Svájcban tartott magas szintű konferenciát a békéért Ukrajnában, de számos résztvevő megállapította, hogy korlátozott volt Oroszország jelenléte nélkül. A békét mindig együtt lehet megteremteni, hangsúlyozta a vatikáni államtitkár. Parolin bíboros a június 19-én szerdán tartott olasz csúcstalálkozón a béketeremtésnek szentelt esemény alkalmával nyilatkozott. Megjegyzései a svájci Lucernben tartott konferenciára vonatkoztak, ahol a megfigyelőként jelenlévő vatikáni delegációt vezette. Sokaktól hallottam, és tetszett, hogy nem állunk háborúban Oroszországgal. Azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk az utat a békéhez Oroszország és Ukrajna között, mondta a bíboros. Megismételte az igazságos jelző fontosságát a béke szó kapcsán. Egy igazságos béke, amely a nemzetközi jog elvein és az ENSZ alapokmányának szigorú betartásán alapul. Ezt el kell kísérnie a testvériség elvének, egy metajogi elvnek, amely a rendeletekben is konkrét alkalmazásra talál. Ha nem teszünk erőfeszítéseket, hogy testvérnek érezzük magunkat ezen a világon, soha nem leszünk képesek leküzdeni a konfliktusokat, mutatott rá Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár szerint a nagy probléma, amellyel ma szembesülünk, ami azzal függ össze, hogy a nemzetközi szervezetek keveset vagy egyáltalán nem működnek, a kölcsönös bizalom abszolút hiánya. Már nem bízunk egymásban, és ezért növekszik a hagyományos és a nukleáris arzenál. Mindenki biztosítani akarja, hogy meg tudja védeni magát a másiktól, akiben már nem bízik és nem tiszteli. A fegyverkereskedelem mögött nagy gazdasági érdekek forognak kockán, jelentette ki Parolin bíboros, megismételve Ferenc pápa szavait. Ezek azok a szavak, amelyeket úgy tűnik, hogy a kormányok és a politikai pártok nem hallanak meg. Amikor a marketing kritériumok irányítják a csoportokat és a kormányokat, logikus, hogy a pápa jogosan szólíthat fel a fegyverek terjedésének megállítására, de ez a felhívás természetesen nem kerül meghallgatásra, húzta alá Parolin bíboros. A pápa bátor, mert továbbra is hangsúlyozza az álláspontját. Ez egy olyan téma, amelyet többször is nyomatékosít, és reméljük, hogy apránként eljut a fülekhez, tette hozzá. Amikor a vatikáni államtitkárt az Ukrajnába történő fegyverküldésről szóló, az olaszországi politikai erők közötti vitáról kérdezték, Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a probléma megoldásának egyetlen módja az, ha összefognak és feltétel nélkül elkezdenek beszélni. Csak akkor lehet leállítani a fegyverküldést is. A vatikáni államtitkár szerint azonban az első lépés az, hogy akár nagyon diszkréten és bizalmasan is meg lehet kezdeni a tárgyalásokat a két fél, Oroszország és Ukrajna között, hogy a két fél elkezdjen beszélni egymással. Tehát igen, mondta Parolin bíboros, Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenléte egy feltételezett párbeszédasztalnál egészen biztosan megfontolandó. A békét mindkettő teremti meg, különben, ha az egyik hiányzik, nem lehet béke. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette libanoni látogatását, amelyre a libanoni média előrejelzése szerint június végén kerülne sor. Nem diplomáciai látogatásról és nem is a szentföldi békéért folytatott misszióról van szó, tekintettel az Izraellel kialakult közelmúltbeli feszültségekre, amelyek úgy tűnik, hogy áthelyezik a konfliktus tengelyét a Közel-Keleten. A helyi máltai lovagrend hívott vissza korábban, hogy tekintse meg tevékenységüket, amelynek nagy társadalmi hatása van egy teljes válsághelyzetben. A libanoni válság 360 fokos, és minden bizonnyal ott is megpróbálunk egy kicsit segíteni, ahogyan a szentszék diplomáciája mindig is tette, hogy intézményes megoldást találjanak. A szenátusban megtartott találkozó után Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, Matteo Zuppi bíborossal, az olasz püspöki konferencia elnökével együtt egy humanitárius és etikai kérdésekkel foglalkozó sokrétű programon vett részt. Ebből az alkalomból ismét szólt a békéről. Bármilyen helyzet, ahol fennáll a veszélye annak, hogy a konfliktusok kiszélesednek, elmélyülnek és elfajulnak, csak nagy nyugtalanságot okozhat. Figyelmeztetett a vatikáni államtitkár, válaszolva egy libanoni-izraeli offenzíva következményeivel kapcsolatos kérdésre. A látogatást nem a politikai helyzethez kapcsolódva tervezték, de lesz diplomáciai vonatkozása, hangsúlyozta. Parolin bíboros reményét fejezte ki, hogy a közelmúlt eseményei, köztük a pápa részvétele a G7 csúcs találkozón és jelenléte a svájci békekonferencián, hagyhat valamit, hogy az elvégzett vetés meghozza gyümölcsét. A szenátusi rendezvényen Parolin bíboros felhívást intézett minden keresztényhez. Ebben a háborús időszakban sürgősen szükség van arra, hogy szívükön viseljék a béke ügyét. Sok nemzet egét elsötétítik a háborúk felhői, amelyek megakadályozzák, hogy az emberek harmóniában éljenek, hangsúlyozta a bíboros. Hozzátette, hogy tanúi vagyunk világunkban az új lövészárkok megszaporodásának és az ideológiai pozíciókban való megmerevedés tendenciájának. Ezért szükség van egy olyan elkötelezettségre, amely érzékenyé teszi azokat, akik az igazságszolgáltatással és politikával foglalkoznak, hogy következetesen cselekedjenek az evangélium és az etikai elvek által ösztönözve. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy el kell kezdeni a fiatalok nevelését a befogadás kultúrájára, elkerülve a kirekesztés logikájának, valamint az ellenségességet tápláló előítéleteknek és sztereotípiáknak a kísértését. A sorsunk nem a halál, hanem az élet, nem a gyűlölet, hanem a testvériség, nem a konfliktus, hanem a harmónia. A béke az a csillag, amely megvilágítja és irányítja az egész föld sorsát. Essenek ki a kezünkből az Istent megbántó és az emberi méltóságot megsértő fegyverek, kérte Pietro Parolin bíboros államtitkár az olasz szenátusban.
Keresztény névmás ragozás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
A személyes névmások sorrendje szerint az én az első, a te a második, és az ő a harmadik helyen van. Érdekes módon emberi fejlődésünk is ezt a sorrendet követi. A gyermekkorban minden az én körül forog, sőt, a kisgyermek akkor fejlődik egészségesen, ha középpontban van, és védelemben érzi magát. A gyermek tudja, hogy van a másik ember is, hogy létezik a te, de még nem tudatosítja. Amikor találkozásaiban mindez egyre tudatosabbá válik, akkor megteszi a döntő lépést, és a másik ember a te felé fordul. Mindeközben tudomására jut az is, hogy van egy olyan ő, aki mindent és mindenkit felülmúl, átjár, és akinek létét is köszönheti. Aztán egyszer csak életének bizonyos pontján megadja és átadja ő neki is önmagát. Ekkor fordul meg a sorrend. Ha ő lesz az első, az alap, akkor minden és mindenki a helyére kerül, mert ő benne szeret másokat is, a másikat is. Ha a sorrend nem fordul meg, akkor senki sem lesz a helyén. Az egyén megreked a gyermeki szinten, és saját énje körül forog. Az ilyen felnőtt gyerekes, infantilis marad, mert nem ismeri a lelke mélyén, hogy mások is élnek. Ezért panaszkodik, siránkozik, és úgy érzi, elkerüli a boldogság. Sőt, egyre több lesz a vihar az életében. Ha nem vagyok hajlandó észrevenni a viharok üzenetét, akkor az én szintjén ragadtam. A viharok szükségesek. Félelmetesek, amikor benne vagyok, de szükségesek. Több szempontból is. Először azért, hogy rádöbbenjek, nem csak én vagyok a világon, hanem vannak mások is, akik fölé nem helyezhetem magam, mert ugyanolyan méltósággal rendelkeznek. Másodszor, az életet másokkal együtt az őtől kaptam, őtőle. És nem az én irányít, nem az én a világ közepe. Minden én akkor teljesedik ki, ha ő feléje, az én központja felé fordul. Amíg az én saját magával van eltelve, addig nem tud eltelni ő vele, és nem tud élni ő benne sem. Sokszor annyira hajlamos vagyok elhinni, hogy én vagyok a világ közepe, hogy csak egy nagy vihar képes kijózanítani. Harmadszor, a viharban rádöbbenek másokkal együtt, hogy nem vagyok egyedül. Van, akihez fordulni, ahogy a tanítványok is alvó mesterükhöz fordulnak. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? A vihar nem csak kijózanít, hanem visszavezet az élő kapcsolatba, ahonnan kiestünk. Negyedszer, van ura a viharnak, és nekem is. Életem Isten tenyerén van, még akkor is, ha minden veszni látszik. Az életemben is, a halálomban is ő az Úr, és semmi sem szakíthat el az ő szeretetétől. Ötödször, ha növekszik a hit és a szeretet, csökken a félelem. A keresztény ember ismeri és gyakorolja a helyes sorrendet. Először ő, aztán ő benne te és én. Így már nem csak ő és én vagyunk, hanem mi is. Észreveszem a közösséget, a titeket is, hogy ők is vannak, és lehetnek velünk is. A személyes némások sorrendjének tehát meg kell fordulnia, és fel kell fordulnia. Ő az első. Ő benne te, és a másik. Így leszünk mi együtt ővelük, a többiekkel. Ha ő az első, akkor már nem is én élek, hanem csak ő él én bennem. Ahogy olvassuk a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 20. versében, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Így fejlődik ki a krisztusi én, a viharokban is, a viharok segítségével.
Keresztény névmás ragozás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.